Az előbb felolvasott igeszakaszból a jelenések könyvének második fejezetéből egy verset szeretnék kiemelni, ez pedig a negyedik vers, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. A jelenések könyvét kezdtük el ugye a héten olvasni, és Biblia órán már beszélgettünk arról, hogy hát nem a kedvenc könyve általában a híveknek, mert a egyesek azt mondják, hogy félelmetes, mások számára érthetetlen, tele van képekkel, szimbólumokkal, jövőre vonatkozó, nem tudhatjuk igazából, miről is szól, és hát így nem is biztos, hogy feltétlenül, amikor a Biblia olvasó kalauz azt írja elő, akkor nem lapozunk többet időnként, vagy nem hagyunk ki egy-egy fejezetet, ezt őszintén meg kell vallani. Azt gondolom, nekem is, én is így voltam ezzel korábban, amíg nem elkezdtem némi magyarázatot olvasni hozzá, és egy nagyon fontos dologra hívta ezt fel a figyelmemet, arra, hogy a jelenések könyve egy nagyon-nagyon fontos könyv a hívő keresztény ember számára. Mert az Isten üttervének, hogy úgy mondjam, a Biblia az eleje, amikor is a teremtés elkezdődött, a jelenések könyve pedig a vége, és valóban a végidőkről szól, és arról az időkről, hogy mi lesz majd, ha Krisztus visszajön. És talán nem értünk belőle mindent, de egy dolog nagyon fontos, illetve több dolog, de az egyik az, hogy az Isten azért írta ezt le számunkra, hogy ne legyünk bizonytalanságban, hogy mi lesz az utolsó időben. És egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog van benne, amire mindig emlékeznünk kell, főleg megpróbáltatások közepette, hogy a jelenések könyve arról szól, hogy ez a csata már régen eldőlt. Ez a csata már eldőlt, és most lehet, hogy még vannak pillanatnyi rövid szenvedések, de a csata eldőlt, és a végső győzelem Krisztusé. Tehát ezért nagyon fontos könyv ez a számunkra. És igazából három fontos dolgot, ugye János apostol írja ezt a könyvet, három fontos részre tagolódik, amit maga Jézus mond el neki egy látomásba Patmos szigetén, ahol ő, mint tudjuk, azért került, mert oda száműzték. Tehát őt nem tölték meg, mint a keresztény üldözések idején, hanem száműzték Patmos szigetére, ott jelenik meg neki az Úr angyala, és ugye elmondja ezt a látomást, és azt kéri, hogy írja le. És pedig azt mondja, hogy írd le, amit láttál, ami most van, ami van, és ami eljövendő. Tehát ez a három fontos része, ami már megtörtént, amit láttál, hogy Krisztus itt volt, hogy meghalt, hogy feltámadt, tégy erről bizonyságot, és azután pedig, ami most van. Mit értünk azon, hogy ami most van? Ugye, megint csak az üdvtörténet egészének az idejét vizsgálva, hogy honnan kezdődik és hol fog végződni, ugye a teremtéskor kezdődött, és majd akkor lesz vége, ha a Krisztus új eget és új földet teremt. És közben ez az időszak, amikor ő felment a mennybe, tehát feltámadt és felment, és egészen addig, amíg el nem jön újra, ez a most van. Tehát ez a most van, ez már több mint 2000 éve tart, és ki tudja még meddig fog tartani, ugye nem a mi dolgunk, hogy ezt tudakoljuk, hogy mikor fog visszajönni, azt mondja, hogy hamarosan. 2000 éve hamarosan, ugye az Isten időszámítása más, mint a miénk. De az a lényeg ennek, hogy ez a most van, ez ugyanúgy vonatkozott az akkori gyülekezetekre, mint ahogy ránk. Mert mi is ugyanebben a korszakban élünk. A második adventben, ugye, ahogy ezt advent idején el is szoktuk mondani, amikor várjuk Krisztus visszajövetelét. És én nagyon ugye, hogy kinek szól? Kinek szólnak ezek a... Ez a most van, ez a második fejezet és a harmadik, ami a hét gyülekezetnek írott levél, hogy most akkor ez nekünk szól, azoknak a gyülekezetnek szól, azt gondolom, hogy ez meg is válaszolta ezt a kérdést. Első renden nyilvánvalóan a akkori ténylegesen létező kis-ázsiai gyülekezeteknek szólt. De nem csak nekik szólt, hanem ugye, ha a Biblia csak azoknak szólt volna, amelyik korba íródott, hát akkor rég nem olvasgatnánk, de tudjuk azt, hogy ez ma is élő és ható Istennek üzenete. Tehát nyilvánvalóan szól a mai gyülekezetekhez is, és a mai gyülekezeteken belül ugye mindig szól hozzám személyesen, és mindannyiunkhoz személyesen is. Tehát ezeket a leveleket így kell olvasnunk, hogy lássuk és megértsük azt, hogy mit is akar az Isten nekünk mondani. És mindegyik levélnek van egy ilyen felépítése, hogy megszólítja a gyülekezetet, elmondja, hogy kinek szól, ne legyen ez titok, amiből megtudhatjuk majd, hogy ha kicsit gondosabban megnézzük, hogy hogyan is vonatkozik ez ránk. Aztán megdicséri mindazt, ami jó, nagyon jó lelki gondozó vagy nevelő módjára, ugye azt szoktuk mondani, hogy mielőtt megrovásba részesítenénk valamit, kit mondjunk három dicséretet legalább, Az Isten ezt nagyon jól alkalmazza, megdicséri, majd pedig figyelmeztet és végül bátorítja és buzdítja a gyülekezeteket. Ugyanez van itt az efézusi gyülekezetnél, ez az első levél a hét közül. Mit lehet tudni efézusi gyülekezetről? Azt lehet róluk tudni, ugye, hogy Kis-Ázsiában Efézus egy nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, jól menő város volt, kikötőváros volt, és nagy forgalmat bonyolított, gazdag város volt, és itt volt, amit még tudni kell róla, az Artemis templom, ami egy bálvány Istennek a temploma, és egy ilyen vallási turizmus is volt Efézusban, oda jártak az emberek, és vették ezeket a kis Artemis szobrocskákat, ami ugye jó üzlet volt, mint mindig, tehát mindenből akkor is már üzletet csináltak, mint ahogy ma is, ez se változott 2000 év óta. És tehát ezt kell tudni, hogy egy ilyen környezetben van egy gyülekezet, ugye Pál apostol odament, megtérésre hívta őket, elmondta az evangéliumot, megtértek, lett egy gyülekezet. Méghozzá egy olyan gyülekezet, akiről azt mondja itt az Isten, hogy tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tehát nagyon sok jó dolgot el lehet mondani erről a gyülekezetről. Először is cselekszik. Tehát vannak cselekedetei, nem egy alvó gyülekezet, dolgozik. Aztán fáradozik, ami azt jelenti, hogy talán erején felül is, mert ha az ember elfárad, akkor valószínűleg erején felül is dolgozik. Tehát, hogy úgy mondjam, oda teszi magát. Álhatatos, azaz kitartó, kitartóan teszi ezt. És még azt is lehet róla tudni, hogy próbára teszed a gonoszokat, meg azokat, akik apostoloknak mondják magukat, de nem azok. Tehát van egy egészséges tanítása, tudja, hogy ki az apostol, mi az evangélium, ehhez ragaszkodik, aki nem ezt vallja, kiveti, a gonoszokat nem tűri meg. Tehát van egy fegyelem, azt mondhatnánk, hogy de jó egy ilyen gyülekezethez tartozni, maga a tökély. És ennek ellenére azt mondja az Isten, hogy de, az a panaszom ellene. És akkor az emberbe felmerül a kérdés szerintem, hogy bennem legalábbis így felmerült, hogy az Istennek semmi nem elég. Nekem volt egy kollégám, aki szoktam, hogy semmi nem elég. Ilyen különös hangsúlyjal. Semmi nem elég. Hát miért ilyen telhetetlen az Isten? Itt vagyunk, tesszük a dolgunkat, fáradozunk, ragaszkodunk a tanításhoz. Mi kell még neki? Mi kell még? Nem elég. És amikor ezen gondolkodtam, hogy mi kell az Istennek még, akkor az jutott eszembe, hogy miért mondja azt, hogy de nincs meg benned az első szeretet. Mert nem is azt mondja, hogy nincs benned szeretet, szeretet is van benned, hát nyilván különben nem tennéd ezeket a dolgokat. De akkor mi a baj? Tehát, hogy most miért pont az első szeretet kell neki? Mi az, hogy első szeretet? Milyen szeretetet akar az Isten tőlünk? Mi az, ami neki elég lenne? Ezen gondolkodtam, amikor próbáltam készülni, és eszembe jutott, hogy az ember, én érzelmi ember lévén, mindig a saját bőrömön keresztül próbálom ezeket megközelíteni, hogy ha gondolkodjunk egy kicsit a családi kapcsolatainkban, férj, feleség, szülő, gyerek, vagy akár a legjobb barátaink, vagy a testvéreinkkel való kapcsolatban, a gyülekezetben, tehát a szoros kapcsolatainkban. Elég-e nekünk az, mondjuk, ha a férjünk mindent megtesz, eljár dolgozni, hazahozza a megélhetéshez szükséges pénzt, dolgozik két nappal lát éve, de soha nincs egy kedves szava hozzánk, azon kívül, hogy ezt megteszi, úgy gondolja, hogy a család felé minden kötelességét le is rótta. Nem játszik a gyerekekkel, nem megyünk soha sehova, elég egy feleségnek. Aztán fordítva, lehet az asszony nagyon gondos, rendbe lehet mindig minden a ház körül, lehet mindig tiszta ruha kikészítve, hogy még csak azt se kelljen tudni apukának, hogy melyik szekrényben mit párolunk, mert azt nem szeretik tudni. És mindent megtehet ilyen értelemben. A meleg ebéd minden délben ott lehet az asztalon, déli harangszófor pontban, de ha nincs egy kedves szava, ha csak zsémbeskedni tud, ha nincs egy simogatás az asszonytól a férfi felé, vajon azt érzi a férfi, hogy mindent, pedig mindent megtesz, ugye? Fáradozik, cselekszik. Vagy amikor a gyermekünk azért tesz meg bizonyos dolgokat, mert muszáj, mert ez az elvárás, és megteszi, mert jól nevel, elég a szülőnek? Vagy szeretné néha, hogy kifejezné azt is, hogy értékeli azt, amit a szülő megbeszélte. Szóval, ha egy kicsit belegondolunk abba, hogy mi az, amit mi várunk egymástól, és mi az, amire azt gondolom minden embernek szüksége van, és amit igazán keresünk, akkor nekünk is meg kell állapítanunk, hogy megtehet a másik sok mindent, nagyon sok mindent. Mindent megtehet, a lelkét kiteheti, mi kell még, ugye egymás felé is szoktuk, nem elég, hogy mindent megteszek. És mégis azt mondjuk, ha őszinték vagyunk mindannyian, hogy nem elég, mert nem érzem a szeretetet. Nem érzem azt, hogy benne lenne a szíve abban, amit teszel. És azt gondolom, ha ezt így végig gondoljuk a saját életünkre, meg a saját kapcsolatainkra, akkor talán kezdjük kapizsgálni, hogy miről is beszél az Isten. Miért olyan nagy probléma az ő számára az, hogy nincs meg az első szeretet? És az első szeretet, mit értünk ugye első szeretet, és csak nem is azt a kezdeti lángolást. Mert igen, az ember a megtérése után elkezd az Isten útján járni, és van egy hihetetlen lángolás, hogy mint Péter, Uram, én bárhová követlek, aztán jönnek a megtagadások nagyon gyorsan, ahogy hallottuk múlt vasárnap, és gyorsan eljutunk oda, hogy de hogy az első szeretet alatt az Isten nem azt érti, ezt az első nagy lángolást, mint ahogy talán nekünk se az hiányzik egy kapcsolatba, amikor még az udvarlás korszakában voltunk, és jaj, minden szép volt, és jó volt, és minden nap virágot kaptunk, vagy nem tudom kinél, miért, hogy zajlott annak idején. Persze ezekre jó tud emlékezni, de nem ezt hiányoljuk igazán a mindennapokban, hanem azt, amikor már megismertem a másikat, már túl voltunk az első lángoláson, talán az első áruláson, és amikor újra kezdjük, és azt mondja újra, hogy kövess engem, mint ahogy Péternek, és már tudjuk, hogy igen, szeretlek, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Ezt a szeretetet nevezi az Isten első szeretetnek, amikor már tényleg tudjuk őt az első helyre tenni, és tényleg ő a legfontosabb az életünkben. Tehát ezt a szeretetet, amit ő hiányol, azért hiányolja, mert bármilyen furcsa, az Isten nagyon emberi ebben. Az Istennek nincs más vágya, mint ami nekünk embereknek. Egyetlen vágya van, hogy szeressük őt. Ezért teremtett meg bennünket, ezért alkotott, hogy dicsőítsük őt, ahogy próbáltuk itt ma reggel is akár énekben, de nem csak énekben, hanem tényleg a szívünkkel. Hogy egészen az övé legyen, hogy ő legyen az első helyen az életünkben. És ő ezt teszi boldoggá. Tehát ezt várja tőlünk, mint ahogy minket is azt tesz boldoggá, ha tudjuk, hogy van legalább egy ember ezen a világon, akinek fontosak vagyunk, aki szeret bennünket. Úgy nem csak cselekedetekkel, hanem a szívének minden szeretetével. És ezt az első szeretetet kéri számon az Isten, azt mondja, emlékezz tehát vissza, hogyha ebből a szeretetből kiestél. Emlékezz vissza, hogy honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Ha megvizsgáljuk a szívünket, lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát én szeretem az Istent, én nem estem ki ebből. De ha megint csak visszatérünk a hétköznapi példákhoz és az életünkben a hétköznapokhoz, akkor nagyon gyorsan rájövünk arra, és bizony a hétköznapok nagyon meg tudják fakítani a szeretetet, és nagyon könnyen, nagyon apró dolgokkal nagyon könnyen el tudunk térni. Elég egy olyan összezörrenés, amikor úgy fekszünk le, hogy nem szólunk egymáshoz. Elég egy hordozott sérelem, amit meg nem bocsátunk, meg nem beszélünk, és már is elindul a távolodás. Ahogy szoktuk mondani, hogyha van egy irány, ha csak a hajósok főként, ha csak egy fokkal eltérünk attól, hosszú távon egészen más hová jutunk. És lehet, hogy látszólag rendben vannak a dolgok az életünkben az Istennel is, mert itt vagyunk az Isten tiszteleten, itt vagyunk a hétközi alkalmakon, olvasunk hétközben igét, imádkozunk, cselekedjük a szeretet cselekedeteit talán mások felé, próbáljuk megtenni, de érdemes megvizsgálni a szívünket, hogy tényleg úgy szeretjük őt, hogy ő mindennél fontosabb, hogy ő van az első helyen, hogy azt nézzük, hogy hogyan járhatnánk a kedvébe, hogy hogyan cselekedhetnénk az ő akaratát. Vagy a mindennapokban bizony előfordul, hogy este hazaérünk, és ez a napon ma otthon felejtettem az Istent, ugye? Nem volt velem, mert nem tudom, a kollégáim felidegesítettek, a úton a lábamra léptek, az autóm esetleg bedöglött. Egyelmi dolog van, ami eltávolíthat egy picit, csak egy nagyon picit az Istentől. Vagy a reggel elaludtam, most nem olvasok igét, vagy most inkább alszok, most nem olvasok igét, most a kedvenc sorozatom megy, most nem olyan fontos az Isten. Ez egy dolog van, ami miatt nagyon könnyen meg tud fakulni a szeretet a szívünkbe egymás felé is, és az Isten felé is. De a jó hír ebben az, hogy az Isten azt mondja, hogy emlékezz vissza. Nem azt mondja, itt még nem azt mondja, a most időszaka azt jelenti, hogy még van idő változtatni. Amíg ő vissza nem jön ítélni, addig a kegyelem idejét éljük. És addig van lehetőségünk változni, és azt mondani, hogy térj meg, azt mondja. Térj meg. És én most itt elsősorban nem arról a megtérésről beszélek, amikor életünk egy pontján megtérünk és visszatérünk az Istenhez, hanem erről a mindennapi megtérésről. Mert azon, hogy sokkal, sokkal nehezebb dolog ez. Az is tudja, aki már 5-10, 20, 25 éve, 50 éve él házasságban, hogy nem lesz az attól könnyebb, hogy minden nap, tehát hogy ahogy telnek az évek, és nem attól lesz könnyebb. Attól lesz könnyebb, ha minden nap vissza tudunk térni az első szeretethez, minden nap vissza tudunk térni ahhoz, hogy nekem a másik fontos. És méghozzá ez a szeretet egy olyan szeretet, amikor, ha megint csak megnézzük, ami fontosabb, mint én magam. Hát egyszerűen akkor, amikor hulla fáradtak vagyunk talán, és hazajön a férj, és mégis felkelek, és megmelegítem az ételt, és az asztalra teszem, vagy amikor hulla fáradtan hazajön a férj, és még nem tudom, ki kell menni valamiért, nem bármiért, fát vágni, vagy elromlott a mosógép, vagy nem tudom milyen példát mondjak, ezer mit lehet, és mégis megteszi, akkor ez a mégis szeretet, ez arról szól, hogy nem én vagyok a fontos, hanem a másik. És ezt a szeretetet várja tőlünk az Isten, és azt szeretné, hogy minden nap vizsgáljuk meg a szívünket, hogy ne engedjük azt, hogy megyünk, és egyszer mit veszünk észre, hogy ott a cél, mi meg, ha nem is háttal neki, de hát jelentős szögeltéréssel haladunk, és már messze nem arra, amerre szerettünk volna. Az Isten szeretettel figyelmeztet bennünket, hogy térj meg, és aztán jön az is, hogy igen, mert különben elmegyek. Különben elmegyek, és kimozdítom a gyertyatartódat. És az efézusi gyülekezet gyertyatartóját kimozdította az Isten olyannyira, hogy Efézusból már csak romok vannak. És a miénket is meg tudja rázni, vagy ki is tudja mozdítani. De megint csak azt mondom, hogy nem ennek ideje van még, hanem a kegyelemnek időszaka, amikor azt mondja, hogy érj meg, és ha viszont megteszed ezt, akkor a végén itt van az, hogy aki győz, annak enni adok az életpályáról, amely az Isten paradicsomában van. Tehát az Isten mindig ígéretet is fűz az ő feltételeihez. Nem egy olyan Isten, aki csak azt akarja, hogy tedd meg ezt, tedd meg azt, mindent áldoz fel, és cserébe nem kap semmit, nem. Ő azt mondja, mindent adok én is, mindent. Az életpályáról való evést, az az örök életet a paradicsomban. Tehát annyit kér tőlünk, hogy próbáljuk meg minden nap visszaigazítani az iránytünket abba az irányba. Próbáljunk meg megtérni. De hogyan lehet győzni? Ez is egy jó kérdés, hogy hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan lehet megmaradni ebbe a szeretetbe? Mert tényleg arról szól, mint ahogy a hétköznapokban is, hogy eltávolít bennünket nagyon sok minden egymástól, eltávolít bennünket nagyon sok minden az Istentől. És erre pedig a János levelében találtam egy mondatot, ami azt gondolom, hogy megadja a választ az 1 János 5:4-ben. Azt mondja az Isten, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez megint csak egy bátorítás. A győzelmet Jézus az Isten fia már learadta. Nekünk el kell ezt hinnünk csupán. És ha el tudjuk hinni, ha ezt meg tudjuk élni a mindennapokban, akkor tudunk megmaradni ebben a szeretetben, és akkor tudunk győzni. Egyedül nem fog menni saját erőből soha, összeszoríthatjuk a fogunkat, próbálkozhatunk. Szerintem sokan megpróbáljuk ezt akár az emberi kapcsolatainkban is, hogy kitartok, türelmes leszek, persze. És a harmadik szó után úgy várunk vissza, hogy utána magunk is csodálkozunk, hogy ez belőlem jött. Igen, belőlem. Mert ennyire vagyunk képesek emberileg. De ha hagyjuk magunkban élni az Istent, aki legyőzte már a világot, és hagyjuk, hogy minket is legyőzzön, ez egy nehezebb dolog, mert arról szól a történet, hogy hagyom, hogy ne én, az én akaratom, az én igazságom, az én céljaim, az én vágyaim, hanem az övé érvényesüljön, akkor elérhető ez a győzelem, hiszen az Isten nem ígérte volna meg, ha ez egy elérhetetlen dolog lenne. Azt gondolom, hogy aki megtapasztalta már az Isten jelenlétét az életében, az tudja, hogy ő nem a levegőbe beszél, hanem olyat mond számunkra, ami teljesíthető, és nem kér olyat, amit ne tudnánk megtenni. Úgyhogy én ezzel szeretnék mindenkit bátorítani, hogy térjünk vissza az első szeretethez minden nap. Minden nap vizsgáljuk meg a szívünket, vizsgáljuk meg most is. És ha visszatértünk az Istennel való első szeretethez, meg fogjuk tapasztalni, hogy az emberi kapcsolatainkon is meglátszik ez, és talán a családunkban is könnyebb lesz a szeretetet gyakorolnunk, mert ott sem magunkból kell már majd kipréselni, hanem az Isten átformálja az életünket, a szívünket, és áldással lehetünk a környezetünk számára. Így legyen. Amen.
Amen.